Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, Fülöp Sára vagyok a mikrofonnál. Mai beszélgető társam Kis Tamás Madarász, szeretettel üdvözöllek.
Szerbusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Beszélgetésünk apropóját az adta, hogy január közepén Cipruson járt madarakat menteni. Hány éve és miért pont Ciprusra jársz vissza? Mi ez a misszió, amit te teljesítesz?
2011-ben voltam először, akkor így egy Madarász fórumon jött az állás, hogy hát igazából ez a lehetőség, hogy önkénteseket keresnek Ciprusra, és akkor nem is nagyon gondolkoztam sokat. Persze érdekelt a dolog, hogy Ciprusra elmegyek, most úgyis volt időm egy egyetem után önkénteskedni, és hát akkor ismerkedtem meg én is igazából ezzel az egész dologgal, egy Ciprussal, másrészt meg azt, hogy igazából szerettem egy Mediterránumba, Spanyolországtól egészen Libanonig, szinte nincs olyan pontja a Mediterránumnak, ahol ne lenne ez hagyomány a madaraknak az őszi, elsősorban az őszi, ugye vonulási időszakban ősszel, esetleg tavasszal a befogása és különböző célú hasznosítása, elsősorban étkezési célú. Úgyhogy így kerültem Ciprusra, és hát azóta talán most volt a 6. vagy 7. alkalom, hogy visszamentem, ugyanis több turnus van, vannak őszi és tavaszi táborok, valamint mostanában elkezdődött a téli tábor.
Egy ilyen tábort hogy képzeljünk el? Tehát valami fix helyen laktok, vagy hogyan működik ez?
Igen, ezek a táborok úgy zajlanak, hogy maga a szervezet, van ez a Committee Against World Slaughter, KEBS, valószínűleg fogom még mondani ezt a nevet, tehát a KEBS az, aki fizeti így az önkénteseket, meg az egész akciót, nyilván nekünk sok mindenben nem kerül ez, a szállást, étkezést, van repülőjegyet is fizetik, úgyhogy szerte a többnyire Európán belül több országból érkeznek önkéntesek, és ha mondjuk egy átlagos táborról beszélünk, akkor körülbelül egy hónapig tart, és az alatt jönnek, mennek az önkéntesek, általában mindig van egy 4-5-6 fő, akik többnyire éjszaka mozognak kint terepen, és onnan próbálják meg egyrészt azonosítani, hogy hol vannak ezek a csapdázóhelyek, másrészt, hogy milyen csapdákat mennyit használnak, és lehetőleg a rendőrséggel közösen működve próbálják ezeket a hálókat többnyire elkobozni. Azután a nap közben általában egy hotelbe, vagy mostanában inkább egy villát bérelünk, és abban pihenéssel töltjük az egész napot, úgyhogy alapvetően az éjszakák azok, amiket hasznosítunk.
Említetted, hogy háló. Hogy képzeljünk el egy ilyen csapdát, egy ilyen hálót?
Akkor esetleg már látott madárgyűrűzést, annak ismerős ez a úgynevezett függönyháló. Ez, aki nem látotta, az meg úgy képzelje el, hogy többnyire egy ilyen jó 4-5 vagy akár 6 méter magas, 20 méter hosszú háló kifeszítve, és abba viszintesen vannak ilyen kis hát zsebek, mondjuk ezt kicsit nehéz elmagyarázni, de a lényeg az, hogy ez egy olyan, azért is hívják függönyhálónak, mert szinte át lehet rajta látni, és a madár, amikor mozog egyik bokorból a másikba, nem vesz észre, belerepül ebbe a hálóba, nyilván beleakad, és onnan nem is bír, hogy mire kiszabadulni, jönnek reggel az orvodászok többnyire, és akkor szedik, mindent szüretelnek. Ahhoz, hogy minél több madarat fogjanak, ahhoz most már használnak ilyen elektromos hanglejátszó eszközöket is. Ugye régen ez hagyományos volt, akkor még se háló nem volt, se ez a hanglejátszó, akkor csak a lépveszőket helyeztek, ugye ilyen ragacsos kis veszőket, nyilván sokkal kisebb volt a hatékonysága, úgyhogy persze az se elfogadható már a mai Európai Unión belül, de az jóval kisebb mennyiségben pusztítja madarakat.
Pedig az is elég borzasztó volt, hogy pár évvel ezelőtt meg is jelent egy fénykép rólad a National Geographicban, ugye, hogy egy ilyen lépes veszőbe ragadt madarat próbálsz leválasztani. Nem nagyon használják most már ezt a lépes veszőt?
A lépes veszőt azt többnyire inkább összehasználják, ugye ilyenkor télen, ha nincs is nagyon minuszok, de ilyenkor elég csapadékos az időjárás, a lépes veszőnek az nem igazán tesz jót. Meg hát mondom, most már kezd elterjedni a függönyháló sokkal hatékonyabb módszer, ugyanis többnyire azok használják még manapság is a lépveszőt, akik inkább csak úgy maguknak, esetleg a családnak akarnak néhány madarat, hogy tényleg így a hagyományt fönntartva, mint hogyha az ember kimegy pecázni egy horgászbotta, egészen más, mint mikor esetleg kimennek egy hatalmas nagy halászhálóba, és akkor merítenek egy nagyot, tehát kb. Így kell képzelni a két módszer közti különbséget.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, kérem maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás Madarásszal, akivel az előző részben arról beszéltünk, hogy ő ugye Ciprusra jár önkénteskedni, madarakat menteni, és hogy a lépes veszőtől most már ez a madárhálóig milyen több éves út vezetett, és ebből az is következik, hogy sokkal hatékonyabb ez a háló. De amikor ugye fölállítják ezeket a hálókat az orvadászok, vajon azt mondtad, hogy sokkal hatékonyabb, de mennyivel sokkal több madarat befognak? Vagy ez most már nagy üzemi termelés? Hogy képzeljük ezt el?
Sajnos nem igazán lehet nevezni. Nagy üzemi vadászat, vagy hát orvadászat. Nyilván az egésznek az a célja, hogy ezt eladják a fekete piacon, és jó pénzt akár madaranként a befogó akár 1-2-3 eurót is kaphat, és ha belegondolunk abba, hogy mondjuk kirak 10 hálót, berakja a hangot, egy jó éjszaka akár megfoghat 3-400 madarat simán, most abból kiszámoljuk, akkor megkapásban 1000 euró környékén járunk, vagy hát legalábbis 100-600 euró környékén járunk, és nyilván ez elég jelentős üzlet, úgyhogy ezért is tértek át a lépvesszőről a sokkal hatékonyabb módszerre, de hát nyilván sokkal hatékonyabban ürösíti ki az európai madárállományt is ez a módszer.
Milyen madarakat fognak most ebben a téli időszakban?
Télen az ott telelő madarak, azok többnyire az énekesrigók, erre mennek rá. Úgy is hívják ott az ottani nyelven csikla, ez az a fő madár, amit ilyenkor fognak, de például a hálóba találtunk ugartyúkot, boszátákat, találtunk erdei fülesbagyot, tehát igazából ez egy nem szelektív módszer, nyilván minden, ami arra repül, azt megfogja. Most, hogy melyik orvadász milyen, hogyha mondjuk a bagyot lehet, hogy kiszedi és elengedi, de lehet, hogy csak megfogja, levágja a fejét, azt eldobja, tehát nyilván számára ez nem annyira megható dolog, mint esetleg európaiaknak.
Nekem borzasztó hallani. Tehát akkor hasznosítják egy-egy fajtát, a többit meg. Tehát ezek szerint életben maradnak a madarak? Mert ugye azt mondod, hogy levágja a fejét, eldobja, tehát akkor ezek a madarak nem pusztulnak el ebben a hálóban, mondjuk egy éjszaka alatt?
Nem, természetesen, ugye mondtam, hogy ezt madárgyűrűzésre is használjuk. Ez alapvetően nem okoz sérülést a madárnak, de nyilván, hogyha mondjuk belemegy este 8 órakor, és aztán reggel 6-ig ott a 2-3 fokba ott próbál belegabalandva küzdeni, hát az eléggé kimeríti, mert meghúzza a szárnyát, a lábát, de nyilván gyűrűzés szempontjából ez nem jó, tehát gyűrűzni nem is nagyon szoktunk így, hogy egész éjszaka behagyjuk a madarat, hanem azt csak reggelente, nyilván egy ilyen másmilyen célra ez teljesen belefér.
Ez a másmilyen cél, tehát ott a helyi vendéglők, hol kinek lehet értékesíteni ezeket a madarakat?
Hát többnyire ott egyrészt vagy helyben adják, veszik egymás között, de nyilván az üzleti része az tényleg a vendéglők számára történő értékesítés. Egy ilyen egytál ételnek, amin föl van szolgálva, hogy 10-12 madár, egy tucat madár, az olyan 40-80 euró között mozog, attól függ, hogy az ember hol veszi.
De ez legális Cipruson? Ezt lehet ilyen étteremben forgalmazni?
Nem, hát ugye a Ciprus, vagy hát a Ciprusnak a déli része, amit tényleg Ciprusnak hívunk, az Európai Uniónak a része, tehát nyilván oda is az Európai Uniós irányvek vonatkoznak, tehát nem szabad sem a módszer is illegális, meg nyilván maga a védett fajoknak a bármilyen pontú hasznosítása, vagy hát károsítása, gyilkolása teljesen illegális.
Ciprusnak akkor pontosan melyik részét próbáljátok ti óvni?
Ciprusnak ugye több része van, ugye mostanában a médiában is olykor fölföltűnik, hogy görög meg török Ciprus, és most próbálnak esetleg egyesülni. Hát az északi része török, ott tudtunk, ha nincs ekkora jelentős probléma, másrészt meg oda mi is nagyon szoktunk menni, úgyhogy mi is a dél részen, tehát a Ciprusnak a ciprusi részén szoktunk madarakat menteni. Ez a déli résznek is inkább a keleti fele, viszont a dolgot cizellálja, hogy vannak itt brit katonai támaszpontok, brit felhatóságú területek, amire nyilván a brit törvények vonatkoznak, tehát teljesen más, mint esetleg a ciprusi részek, és sajnos az egyik ezek közül a fellegvára a mindenféle bűnözésnek, többek közt a madárpusztításoknak is.
És ott helyben el is tudják adni akkor azt a madarat? Tehát ott helyben van erre igény, vagy pedig viszik még az országon, vagy ott szigeten túlra?
Tudtunk, hogy az országnak ezen a felén szokták értékesíteni, tehát nagyon messzebb se viszik az országon belül, másrészt meg tudtunk, hogy nem exportálják, de olyat is ott hallottunk, hogy Szíriából hozzák, meg Egyiptomból hozzák be madarakat, tehát igazából van rá igény itt még mindig.
Innen folytatjuk beszélgetésünket, kérem maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal, akivel ugye az előző részben arról beszélgettünk, hogy Cipruson járt egy ilyen madármentő táborba, ahol ugye önkéntesként már több éve részt vesz ilyen akciókba, és ugye mesélt arról, hogy Cipruson, mint a legtöbb mediterrán országban van piaca a befogott madaraknak, tehát ugye éttermi fogyasztásra, és elég jó pénzt lehet érte kapni. Úgy tűnik nekem, hogy egy eléggé heroikus küzdelmet folytattok ti. A mostani utazásodnak mi jelentette az apropóját?
Egyrészt most indult egy a szokásos téli tábor, de előtte 3 nappal terveztünk egy úgynevezett nagy ajtaütést, ugyanis, ahogy az előbb elmondtam, van brit felhatóságú terület is, és ez a legnagyobb fekete foltja Ciprusnak ebből a madármészárlás szempontjából. Ez azért van így, mert az ottani rendőrök teljesen megtűrik ezt a tevékenységet, bár teljesen illegális ez az ottani tevékenység is, de mégis akadályozzák a munkákat, nem ott segítenék. Többször volt olyan, hogy kimentünk éjszaka, láttuk a hálókat, mindent ott hagytunk, nem szedtük össze őket, bízva abba, hogy majd másnap a rendőrséggel közösen akkor nem csak a hálókat vegyük össze, hanem esetleg elfogjuk a tetteseket is, de ilyenkor mindig az volt, hogy hívtuk a rendőröket, hogy akkor holnap na, jöjjünk, közösen menjünk ki együtt, és lásd csodát, másnapra eltűntek a hálók. Tehát tényleg így mondom, a többszöri alkalommal elég nyilvánvaló volt, hogy a rendőrök szólnak ilyenkor előre az elkövetőknek, hogy ne legyenek ott, mert menni fogunk.
Brit rendőrökről van szó, vagy helybéliekről?
A munkáltatójuk az a királynő, tehát mégis brit rendőrök, de nyilván a helyi emberekből lettek ők is ebbe az állásba.
Akkor milyen eszközeitek vannak mégis, hogyha a helyi hatóságok segítségre nem számíthattok?
Igen, és ez volt a mostani apropó, hogy szerettünk volna minél nagyobb média nyilvánosságot kapni, vagy minél nagyobb nyilvánosságot adni ennek a jelenségnek. Volt már egy másfélórás mozifilm is erről a nem csak Ciprusról, hanem erről a madármészárlásról itt a Mediterránumban, meg rengeteg újságban már ez igazából bejárta a világot, de most még egy kicsit valahogy más fénybe szerettük volna ezt az egészet keríteni, rávilágítani arra a tényre, azt hangsúlyozni, hogy ez brit terület, ami most zajlik ez az egész, és azt csináltuk, hogy 3 napon keresztül teljes titoktartásban, teljes titokban, amikor szóltunk volna a rendőröknek, meg bárki másnak, kimentünk 17-en, és próbáltuk az egész brit területet, ami érintett, felosztani 8-2 fős csapatra, próbáltuk az egészet bejárni, első éjszaka csak detektáltunk, hogy akkor mégis hol mennyi háló van, nagyjából azt számoltuk, ugyan 10 kilométernek megfelelő háló, tehát 500 hálóra körül satszoltuk a csapdák számát, és olyan 110-120 helyet lokalizáltunk, aztán a második és harmadik nap, akkor pedig első nap csak a legveszélyesebb területeken szedtük össze állókat, második nap a maradék területekről tisztítottuk meg.
Mit jelent, hogy legveszélyesebb terület? Meséltél nekem egy-két kalandot az elmúlt évekből?
Hát nyilván egy ilyen hálónak az értéke az Magyarországon kb. 20 000 forint. Most nyilván, hogyha ebből összeszedünk 10-et, akkor az már 200 000 forint, a 100-at, akkor az már 2 millió forint, tehát elég jelentős összegekről van szó, hogyha csak a hálókról beszélünk. Arról nem beszélve, hogy mekkora kiesés is az embereknek, úgyhogy nyilván ezt az emberek foggal körömmel védik, úgyhogy nem veszélytelen ez a mulatság ilyenkor az éleple alatt lopakodni és hálókat lopni. Úgyhogy nyilván voltak már az évek alatt atrocitások, egyrészt menekülni kellett, de voltak itt elkaptak, megvertek, voltak itt valamilyen vas szerkezette, szúrtak meg volt egy-két érdekes eset, igen.
Innen folytatjuk a beszélgetésünket, és megkérem Tamást, hogy a következő részben meséljen esetleg egy-két konkrét dolgot is erről. Kérem, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal, akivel az előző részben arról beszélgettünk, hogy Cipruson járt madárt menteni, és hogy milyen szervezettel, milyen eszközökkel próbálják ezt ott megszervezni önkéntesként, és az elmúlt részben azért elég ijesztő dolgokat is mesélt, hogy mennyire szembe kerülnek még a helyi hatóságokkal is, akiknek pedig az lenne a dolga, hogy az ő munkájukat segítse. Úgyhogy most én arra kérlek, Tamás, hogy mesélj nekünk néhány konkrét részletet, ugye most már sok éves tapasztalatod van, egy-egy konkrétumot, hogy is zajlik egy ilyen akció.
Ezek ugye úgy zajlanak, hogy ugye van egy sofőr, ő vezeti az autót, és kirak ilyen 2-3 fős csapatokat bizonyos helyszínekre. Ugye minden csapat kap egy tabletet, rajta van a Google Earth, meg egy GPS, ami mutatja, hogy éppen mikor merre járunk, hogy meg vannak jelölve pontok, hogy hol vannak a szokásos csapdázó helyek, körülbelül ide egy 2000 pont már regisztrálva van itt a szigetnek ezen a részén, mindegyiknek a leírása, hogy mikor mit találtunk ott. Nyilván egyrészt ezeket a pontokat keressük föl, másrészt meg ami sokkal még egyszerűbb, hogy ugye, mint mondtam, lejátszókat raknak be ilyenkor éjszakára, amit csalogatják a madarakat, tehát a madarnak a hangját játsszák le, és ezeket akár egy kilométerre is lehet hallani. Úgyhogy ha éppen nem konkrét ponthoz megyünk, akkor csak hallgatózunk és megyünk a hang irányába. És az esetek 99%-ában ez csapdázó helyhez vezet. Pont az idei első alkalommal futottunk így lukra, hogy hallottuk, hogy na énekel valami. Mentünk, már egy jó kilométert mentünk, mikor így észrevettük, hogy hát ez már egyre jobban megy be a városba, és egyszer csak rájöttem, hogy a hang alapján, hogy hát ez nem is énekes rigó, amit ilyenkor szoktak berakni, ez egy vörösbegynek a hangja, és egy lámpa alatt a éjfél környékén ott telitorokból énekelt, ami mondjuk láttam már a példát itt Magyarországon is, de azért kicsit bosszantó volt ott egy kilométer gyalogás után a sárba.
Szerintem a vörösbegy ez egy jó szórakoztatott, lehet, hogy is ilyen beépített vörösbegy volt. És milyen veszélyesebb kalandotok volt még?
Hát ugye, amikor ezeket a hálókat megközelítjük, főleg az olyan helyeken, ahol nagyobb akár 10-15 háló is van kint, ott rendszeresen előfordulnak járőrök, Tehát nem csak az, hogy most egy csapdázó kirakta, és akkor majd hajnalban megy, hanem összefogott akár 3-4-5 ilyen orvadász is, és mit tudom én, óránként, más óránként tesznek egy kört az autóval, és nézik, hogy minden rendben van, nem járkál arra valaki. És hát vannak olyan helyek, ahol ez nem annyira veszélyes, mert hát nagyon sok a szikla, meg a bokorfa, ami még ilyenkor el lehet bújni. Tehát azért vannak olyan helyek, amik a szántóföldekkel vannak körbevéve, és jön egy autó, hát hiába fekszel le, csak reménykedhetsz, hogy éppen nem vesznek észre, de amúgy elég feltűnő tudsz lenni. Úgyhogy hát volt egy-két ilyen eset, hogy ilyenkor észrevettek minket, ilyenkor nyilván menekülni kell, mert igazából nekünk sok esélyünk nincsen, hát nincsen fegyverünk, meg nem is arról van szó, hogy mi most itt harcoljunk face-to-face ezekkel az emberekkel, hanem nekünk az egyetlen fegyverünk az a sötétség, meg a csendesség, úgyhogy ezt próbáljuk még hasznosítani.
Ez nagyon izgalmasan hangzik. Mi van akkor, hogyha mégis mondjuk egy autónyi csapdázó ott körbevez benneteket? Volt ilyen szituáció, hogy nem tudtatok elmenekülni?
Hát hál' Istennek engem még konkrétan nem kaptak el. Volt már részem nem is egyszer autós üldözésbe, de azok többnyire hát a filmekben látható jelentek, tehát nyilván megyünk elő, jönnek mögöttünk, aztán valaki elénk vág, próbálja elzárni az utat, próbáljuk kikerülni, kicsit is urolódnak az autók, aztán gyorsan kapkod mindenki, hogy úristen, azt se tudjuk, merre kell menni, mert vonásba eltévedtünk, de aztán mégiscsak megtaláljuk az autópályán, és akkor az autópályán már nincsenek akkora nagy veszélyek, mert általában csak jönnek mögöttünk, ilyenkor elmegyünk az első rendőrösre, és akkor oda már nem igazán mernek követni minket. Úgyhogy ilyenben volt részem.
De nem csak az orvadászokkal, ahogy el is mondtuk, van gondotok, hanem ugye a helyi rendőrökkel is. Tehát a legutóbbi kalandod, amit nekem elmeséltél, az éppen hogy a helyi rendőrökkel volt.
Igen, hát két kalandom is volt a rendőrökkel, mind a kettő hasonlóképpen végződött. Az első az még egy jó két évvel ezelőtt, amikor pont egy ilyen autós üldözésbe kezdtünk bele, ugyanis éppen mentünk volna a hálókhoz, mikor megjelent egy autó mögöttünk, és hát gyorsan be az autóba, mert tudtuk, hogy itt vannak az orvadászok, és most rajta kaptak minket. Elindultunk, azok megjöttek utánunk ezerre, és akkor tényleg ment így a gyorsulási verseny körülbelül, és mi is hívtuk a saját rendőreinket, hogy hát itt vannak mögöttünk az orvadászok, mit csináljuk, mondták, hogy melyik rendőrösre menjünk el is mentünk, és akkor mikor éppen fordultunk be a rendőrösnek a utcájába, akkor látjuk el, hogy mögöttünk megjelent a két szirénázó rendőrautó, meg előttünk el van zárva az út a rendőrautók által. Hát akkor megnyugodtunk, hogy jó, hát akkor törbe van csalva, most már az orvadász itt mögöttünk, és akkor szállok ki az autóból, és így csatta a bilincs a kezemre, nézem, hogy most milyen valami félreértés, mi történt. Hát kiderült, hogy akik küldöztek minket, azok az áruhás rendőrök voltak, de aztán mégis nyilván a mi rendőrén kimostak minket, hogy itt az egész tényleg egy nagy félreértés. Ez volt az első ilyen élményem a bilincsel, a második az most egy még ettől is majdnem egy viccesebb szituáció volt. Ugyanis, mint mondtam, a mostani tábornak az első 3 napján titkos hadműveletet folytattunk. Én meg a Zoli nevű barátom innen Kecskemétről. Mi előbb mentünk 2 nappal tábor előtt, és annyit mondtak, hogy csak a brit hatóságú területen nehogy menjünk, mert véletlen rajta kapnak minket, akkor itt az egész tábornak, vagy az egész rajtaütésnek így fucs. Úgyhogy leszálltunk a repülővel, és van egy helyi autó, amit mindig ott használunk, és ezt elkértük, és elmentünk a szigetnek a másik végébe megnézni egy bizonyos madarat, amit hát végig is nem is sikerült meglátnunk. Éppen mentünk vissza az autóhoz, mikor jön megint egy rendőr. Na jó, hát nyilván rutin ellenőrzés, hát mi lehet a baj, semmi, nincsen nálunk semmi különös. Jön, kérdezi, hogy mit csinálunk mit, mert hogy ez is egy katonai támaszpont környéke, és hát itt nem szabad fényképezni. Mutassuk be a fényképeket, amiket készítettünk, hát mondtuk, hogy madarászok vagyunk, ennek megfelelően flamingókat, meg tudom, ilyen madarakat talált a fényképezőgépen, bár volt 2 olyan fénykép, amin a háttérben ott volt valamilyen kerítés rész, és mondta, hogy hát nyilván azt öljük ki, de igazából nem talált úgy semmi különöset a képeken. Kérdezte, hogy mit keresünk itt, mondtuk, hogy hát turisták vagyunk, tegnap érkeztünk, még egy hétig itt leszünk, madarázgatunk. Oké, de hát feltűnt neki az autó, hogy mégis onnan van helyi autónk, miért nem béreltünk. Hát és akkor persze, hát ő igen, az egyik barátunknak az autója. Jó, hát de honnan ismerjük őt? Hát ő is egy madarász. Próbáltunk mindenféle dolgot mondani, de nem akarunk mindent elárulni, mert akkor tényleg az egész akciónak esetleg vége lehet. De hát aztán végül is csak muszáj volt. Mondta, hogy jó, hát azért átnézni a csomagtartót az autót. Jó, hát nézze. Fölnyitjuk a csomagtartót, nincsen semmi. Mondja, hogy hát benézni a kárpit alá, és ugye ott szokott lenni a pótkerék.
Innen folytatjuk a beszélgetésünket, kérem maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamás madarásszal, aki az előző részben arról mesélt, hogy milyen kalandjai voltak a helyi hatósággal Cipruson, és hogy éppen rendőrkézre kerültek. Ott fejeztük be a beszélgetést, ott azt mesélted, hogy ugye az autóba, amit ott használtatok, abba tekintett bele a rendőr. Hogyan folytatódik ez a történet?
Hát megnézte, nincs semmi a csomagtartóba, de azért benézne ő a pótkerék mellé, és ugye a kárpit alá. Hát jó, fölemeljük a kárpitot, és tele van hálókkal. És akkor mi is lehetőbb lettünk, hogy te jó ég, na ebből mi lesz, mit keresnek itt a hálók? Nyilván az előző táborban valaki ott felejtette őket. És akkor kérdi a rendőr, hogy hát tudjuk-e, hogy mi ez? Hát igen, valami hálóféleségnek tűnik. Akkor mondta, hogy hát igen, ezek illegális dolgok, úgyhogy most sajnos be kell, hogy kísérje minket a rendőrse. De hogy ugye ez nem olyan egyszerű, hát hívni kell a kollégákat, és akkor majd ők viszik a mi autónkat, mi meg majd bilincsbe verve átul a hátsó ülésen.
És akkor hogyan tovább?
Na, meg is jött a különítmény. Beültünk bilincsbe a hátsó ülésre, és akkor vittek be minket a rendőrösre, meg ott persze, hogy magyarul egymás között tanakodtunk, hogy most akkor mi legyen, hogy legyen, hát azért nem ártana már lassan itt befejezni a hazudozást, vagy mellébeszélés, mert ennek egy nem lesz jó vége. És hát nyilván ugye leellenőrizték, hogy ki a tulajdonosa az autónak, és hát őt főhívták, és bár ugye mi is jeleztük még SMS-be titokba a Konstantinosznak, hogy keresni fogják őket a rendőrök, de aztán végül is ő elmondta az egészet, hogy hát mi egy szervezetnek az aktivistái vagyunk, és hogy majd egy később levő táborban arra érkeztünk, de most mit madarászunk, és hát véletlen benne maradtak hálók. Lényegében elmondta az igazat, csak azt nem mondta el, hogy lesz ez a háromnapos hadművelet.
És Konstantinos, ő ott él Cipruson, és ő görög a neve alapján.
Igen, ő egy ottani helyi aktivista, igen.
Helyi aktivista, de akkor ő nem túl szimpatikus ott a helyi lakosok körében, vagy hogy éli ezt meg? Mert azért ez kicsit ellentmondás nekem, hogy még a rendőrök is benne vannak, de ő egy helyi aktivista.
Nyilván nagyon nehéz ciprusiként, vagy hát igazából mindenki a saját házatáján profétának lenni, elég nehéz szokták mondani. Ő is ugye most készült egy kis film is, és abban is csak hátulról volt fővéve, tehát nem vállalta az arcát, de teljesen értető is ezt hisz, azért elég beszélnek tenné ki magát.
De az alapján, hogy az autó az ő nevén van, akkor így azért a rendőrök tudhatnak róla, tehát ez most ilyen szempontból se volt túl szerencsés.
Hát igen, így most már a rendőrök számára nyilvánvaló, hogy hát ki ez a Konstantinos, de azért talán nem a rendőröktől kell annyira tartani, bár igazából fene tudja, ugyanis itt az eljárás során is nem elég az, hogy most akkor bevittek minket, meg elmondtuk, hogy mi a helyzet, nyilván el is engedhettek volna, mert hát mégis kiderült számokra, hogy mi az ő munkájukat segítjük, úgymond, de hát ők úgy jutak vele, hogy hát a törvény az törvény, ez pedig egy történet, hogy most ez a mi történetünk, hogy most honnan van ez az autó, meg ezek a hálók, úgyhogy mondták, hogy hát sajnos ezt nyilvántartásba kell venni, meg kell, hogy úgymond büntessenek minket, úgyhogy odaálltunk a fal mellé, ment a fényképezkedés.
Előről, oldalról, mindenféle sorszámmal új lenyomatot is vettek?
Hát körülbelül úgy, hogy a filmekben is új lenyomat sem volt, meg végig sorszámot sem kellett mutogatnunk, de amúgy minden úgy volt, igen.
Azért ez izgalmas, és akkor mi lett a történet vége? Most ugye beszélgettünk, tehát eljöhettél, de van ennek valami következménye, akár a helyi szervezetre, vagy a szervezetre nézve?
Mi is ott, hogy megijedtünk, hogy most akkor egyrészt itt az akciónak lőttek, másrészt meg, hogy így mi lesz így az erkölcsi bizonyítványunk, de aztán mégis megnyugtattak, hogy hát ez nem az EU része, ez a brit felhatóság a terület, úgyhogy nem adnak ki infót sehova, meg most így figyelmeztetéssel engednek minket, de hogy legközelebb ne kerüljünk meg hálókkal, mert akkor megyünk a bíróságra.
És mi lesz a hálókkal, amit begyűjtötök? Újra eladják, megsemmisítik, mi lesz ezekkel?
Ezeket a hálókat, amikor YouTube-be, akkor próbáljuk valamilyen szinten ártalmatlanítani őket, tehát így szétvágni. Mondjuk alapvetően nem is szoktuk őket különösebben gyűjtögetni, hanem ott a helyszínen levágjuk és körülbelül ott hagyjuk. Nem is tudom, hogy most pontosan miért voltak ezek bent az autóban, viszont a mostani akciónak az egyik kulcs szerepe volt az, hogy tényleg összegyűjteni minél több hálót és egy nagy rakásba összerakni őket és hatalmas nagy számokat úgymond publikálni, ugyanis itt a két lényegében két éjszak alatt, amikor aktívan gyűjtöttük a hálókat, 274 darab hálót gyűjtöttünk össze, ami nagyjából 5 kilométernek felel meg, és hát ezt próbálnánk majd ugye elsősorban a britek részére megmutatni, hogy hát ez az, ami zajlik az ő területükön.
Elképesztő a számok is. Kívánok ehhez a filmhez sok sikert, hogy tényleg jusson el azokhoz is, akik egy kicsit még jobban tudnak odahatni, de hát ez a hagyományt azért nehéz így megváltoztatni. Viszont, hogyha valaki a riport hallatán úgy dönt, hogy szeretne csatlakozni hozzátok, milyen feltételekkel, vagy kit keressen, hogyan induljon el?
Hát aki esetleg tényleg így vállalva ezeket a kalandokat, szeretne csatlakozni, beéri az interneten, hogy komite, tehát CABS, ez a Committee Against Burke Slaughter, vagy esetleg a Facebookra megtalálja a szervezetet, ott esetleg lehet érdeklődni, de nyilván engem is meg lehet keresni, és aztán én is tudom továbbítani. Igazából nincs nagyon kikötve semmi, és hát akár kijöhet, aki 18 éves elmúlt, és a kondíciója megfelel ahhoz, hogy tudjon akár futni, és hogyha arról van szó, meg kerítés mászni, de tényleg bárki jöhet, és ő szeretnénk, hogy jöjjenek minél többen.
Angol nyelvtudás azért valamilyen minimális angol nyelvtudás szükséges, ugye? Ez a közös nyelv.
Ez a közös nyelv. Nyilván, hogyha mi magyarok vagyunk többen, akkor mégis meg lehet oldani angol nyelvtudás nélkül is, de nyilván azért élik tudni beszélni a többiekkel.
Folytatjuk még beszélgetésünket Tamással, mert azért ő nem csak Cipruson menti a madarakat, hanem Magyarországon is többféle állatot megmentett itt az elmúlt időszakban, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Kérem, maradjanak velünk.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Tamással, akivel az elmúlt percekben beszélgettünk arról, hogy Cipruson járt önkénteskedni, madarakat menteni, és hogy ez milyen célból és milyen eredményekkel járt. Most viszont azzal szeretnénk folytatni, hogy nem csak Cipruson, hanem itt Kiskunhalason is tud ő madarakat menteni, és nem csak madarakat. Ugyanis pont néhány nappal ezelőtt, amíg ő kint volt Cipruson, találtunk itt a gimnáziumban, a Szilárd Járon gimnáziumban munkahelyemen pici denevéreket, úgyhogy gyorsan írtunk Tamásnak Facebookon, és akkor ő ugye ellátott bennünket tanáccsal, hogy mit is tegyünk velük, hogy életben maradjanak, illetve aztán most már vállalták a gondozásukat is. Tehát pontosan mit is találtunk, milyen állat volt ez a pici denevér?
Különböző törpe denevérfajok, igazából nem is egy faj, hanem legalább kettő, hogy tegnap este így nézegettem őket. Ugye denevérek azok repülő rovarokkal táplálkoznak, azok ilyenkor ugye nem repülnek, úgyhogy ennek megfelelően denevér vagy elvándorol, vagy legtöbb esetben inkább téli álmat alszik. Csak ugye ez a téli álom is olyan dolog, hogy elbújik egy, itt egy városba, elbújik egy ilyen panelrepedésbe, és akkor ott próbál ugye lecsökkenteni a hőmérsékletét, és ilyen 3-4-5 fok környékén tartani, de aztán, hogyha ez csak benne egy ilyen mínusz 20 fok, akkor azt már az ő se bírja, nem bír küzdeni ilyen mínusz 20 fokkal, úgyhogy ilyenkor ebben nagy hidegbe fölébrednek a denevérek nagyon nagy jelentős részben, és próbálnak keresni melegebb helyeket. És hát ilyenkor előfordul, ugye most nem csak itt a gimnáziumban, de többfele találtak a városba denevéreket, és így többen megkerestek minket is, hogy mit tudnának kezdeni velük, és hát ilyenkor ugye az a legmegfelelőbb, hogy vagy a nemzeti parknak szólni, és akkor ők ellátják ezeket a denevéreket, vagy hát ilyen esetben akár minket is lehet értesíteni. Mi azt csináljuk, hogy egyrészt próbáljuk őket nyilván kiegyenlített klímájú, ilyen 4-5 fok környéki pincébe lerakni, és ott próbálni kiteleltetni őket, valamint még mielőtt ugye ez bekövetkezne, előtte még megetetni, megitatni őket.
Nagyon picurkák voltak azok a denevérek, amiket mi találtunk, de valóban, ahogy mondott, kétféle volt, mind a kettő barna, az egyik páros az ilyen kicsit kisebb testű, másik nagyobb testű. Tehát azóta már tudott, hogy ők milyen fajták lehettek?
Sötétebb, egy picivel nagyobb az a durva vitorlájú törpe denevér. A kisebbek, ahogy néztem, azok valószínűleg szoprán törpe denevérek lehetnek, de igazából elég hasonló fajok, elég nehéz őket elkülöníteni. Így a fogazatot kell nézni, meg a szájnak az erezetét.
Mind a négyet én fogtam be, illetve nekem hozták ide, úgyhogy eléggé személyes élményem volt ugye a denevérekkel. Amit éreztem ösztönösen, hogy nagyon finoman kell őket megfogni, az első az próbált megharapni, de nem tudott. Utána olvastam azt, hogy hú, hát ők terjeszthetnek veszettséget, meg ilyen egyéb szörnyűségeket, de én arra biztatnék mindenkit, hogyha nem ismerik megfogni, ne bántsák, és akkor szóljanak Tamásnak, vagy az állatvédőknek, hogy ő is mondta, hogy valahogy mentsük meg ezeket a kis állatkákat. A másik madarat, illetve és másik állatot is sikerült most mentenetek, egészen pontosan egy legutolsó megmentett kis madaratok, az egy bölömbika, jól hallottam?
Hát ők kis madárnak nem nevezném, de valóban bölömbika a neve. Ugye sokan nem tudják, hogy ez pontosan mi is.
Nem tudjuk, valóban nem tudjuk. Én azt gondoltam, hogy egy kis öklömnyi kis madárka, és kiderült, hogy egyáltalán nem.
Valószínűleg az ökörszemmel azonosítják többen, ugye az tényleg az egyik legkisebb madár az országban. A bölömbika az egy gémféle. Egy meglehetősen nagy testű génféle. A színezete a nádhoz hasonló, tehát igazából egész életét rejtőzködve éli a nádasba, ott szokott mocorogni, és esetleg éjszaka, többnyire éjszaka aktív. Többnyire télen ők is nagy részt elvonulnak, mikor nem is nagyon messzire, de lejjebb húzódnak kicsit enyhébb klímájú vidékekre, de minden évben egyre több és több próbál meg áttelelni, többek közt itt a Dongér mentén is minden évben szoktam én is megfigyelni őket itt telente, és most szombaton este csörgött a telefon, hogy itt a baptista templommal szemközt, ugye a Dongér közelségében, az egyik kertbe bekerült egy ilyen bölömbika, és hát a kutya nagyon ugatja, úgyhogy valamit így tűnt föl nyilván a jelenlét ennek a madárnak, amit tényleg szinte képtelenség lett volna észrevenni, és hát, hogy nyilván csináljunk vele valamit. Azt érdemes tudni, hogy az ember ilyen génfélét talál, ami még életben van, hogy azért ezek elég veszélyes jószágok tudnak lenni. Volt már olyan ismerősöm, akinek a szemét kapta ki egy ilyen jószágát, és ilyen óvatosan közelítette a madárhoz, de viszonylag, hogy össze van húzózkodva, akkor elég kis testűnek tűnik. Ahogy közelebb mentem, egyből így főfújta a nyaktollait, fölborzolta, kiterjesztette a szárnyat, és hát nyilván akkor már egy elég félelmetesnek tűnik az ember számára, és nyilván, hogy közeledtem így a nyakába, így tényleg így próbált így felém kapdosni. Levettem a kabátomat, rátejtettem, hogy úgymond hatástalanítsam, és hát beraktuk egy dobozba, aztán elszállítottuk haza. Aztán ott most nálunk otthon van, halakat adunk neki rendszeresen, hát egyelőre még nem akarja elfogadni, úgyhogy most muszáj még tömni, de hát igazából külső sérülés nem volt rajta, tehát egyértelmű az, hogy most ez a nagyon nagy fagyok, ugye befagyott, hiszen minden víz fölött a dongéjának a jelentős része is befagyott, úgyhogy nem talált semmilyen élelmet, úgyhogy most etetgetjük egy pár napig, aztán reméljük, hogy enyhül az időjárás, kicsit ő is jobban örül kap, és akkor el lesz engedve.
Valószínűleg ugyanúgy a dongér partján, dongér környékén át tudja vészelni a telet.
Szerintem már évek óta megtette ezt, úgyhogy valószínűleg most is össze fognak jönni, igen.
Mit tudunk mit tenni mondjuk a lakosság a kertünkben, ablakainkban, vagy bárhol a kis madarakért, vagy állatokért?
Hát, mint azt gondolom, mindenki tudja, de a madártetés az, ami ilyenkor is szóba jöhet, valamint esetleg a madarak itatása, úgyhogy etetni alapvetően napraforgóval érdemes, tehát semmiképpen sem valami sózott magvakkal vagy szalonnal, tehát ezeket felejtsük el. Napraforgó, esetleg a cinkególyok, ezek a legjobbak, vagy törött, dió, magyaró, ilyeneket szeretnek leginkább.
Én nagyon köszönöm neked a beszélgetést, és megköszönöm a hallgatóink figyelmét. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!